Imádkozzunk. Imádunk téged, megdicsőült Úr Jézus, csodálatos újjáteremtő erődért. Általad lett minden, és benned újul meg minden. Megújítasz mindent, ami megromlott. Te vagy a kezdet és a vég. Te vagy a világ reménysége. Teremts újjá minket is élő reménységre, hogy éberen vigyázzunk, mert nem tudjuk, mikor jössz, és epedve várjunk, mert örömöt és üdvösséget hozol. Teremts újjá az eljövendő világ erőivel. Keresztelj meg tűzzel és szent lélekkel. Ronts le bennünk mindazt, ami a gonosztól van. Építs fel bennünk azt, ami tetszésedre van. Készíts fel minket eljövendő világodra. A mulandóság zajában is add a te békességedet. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, Máté evangélium a 11. fejezetének 5. verséből a következőképpen. Jézus mondotta, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Amen. Tudjuk ennek a mondatnak a hátterét. Keresztelő János a börtönből üzen tanítványaival, kérdést formál az üzenet. Kérdezzétek meg Jézustól, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus visszaüzenetében, válaszában ott van ez a mondat. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, és több minden között ott van, szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ez a mondat egy picit más formában ott van, amikor Jézus a názáreti zsinagógában először megszólal. Amikor felolvassa Ézsaiás könyvének éppen erre vonatkozó szakaszát, összefoglalja vele küldetésének lényegét. Ez és az előtte utána szóló felsorolt messiási feladatok a keresztelőnek adott válaszban is ott vannak. Akkor keresztelő kételkedésére válaszolt Jézus. Érdekes módon, hogy ugyanezek a mondatok kivívják a szülőföldnek, Názáretnek az ellenkezését. A színre lépése nem tetszik a városban lakóknak. Megragadják, kiviszik a város szélére, és le akarják vetni a szakadékba. Az ember elgondolkodik azon, hogy a büszke ember szívesebben elfogadja, hogyha valami nagyon keményet kérnek, várnak tőle. A törvény az sokszor kell. Fogadkozik. Teljesíteni fogja tudni. Az evangélium, a kegyelem pedig elutasítatik. Mi az evangélium? Erről már sok szó esett ma. Profájjelentése, győzelmi hír, örvendetes híradás, a császárok életeseményeivel kapcsolatos hír, amikor megszületik egy trónörökös, amikor trónra lép egy császár, vagy amikor ezzel kapcsolatban valamiféle békehírt visznek szét mindenfelé az országban. Az új szövetségben kizárólag Jézus Krisztusra, a vele megérkezett Isten országára vonatkozik. Legrövidebben délután is így fogalmaztunk, hogy mindaz, amit Jézus tett és hirdetett. És érdekes módon meg szoktunk különböztetni karácsonyi evangéliumot, meg nagypénteki evangéliumot, meg húsvétit. Csak sosem szabad elfelejteni, hogy nem önmagában való mondani valók ezek, mert hangsúlyozni kell karácsonykor, hogy ez ugyanaz a Jézus, aki majd a keresztre megy értünk. És nagypénteken is a nagypénteki evangéliummal kapcsolatban el kell mondani, hogy ez ugyanaz a Jézus, aki húsvét hajnalán diadalmasan úgy lép ki a sírból, mint egy fiatal. Mert Isten őt igazolta. 1522-ben Luther Mindenszentek napján Wittenbergben prédikál. Onnan való ez a néhány mondat, Scholz László egyik könyvéből vettem. Szeretteim, ti úgy remélem jól tudjátok már, hogy mi az evangélium. Tudnilik nem egyéb, mint jó szózat és jó prédikáció a Krisztusról. Krisztus Urunk Istentől, ami atyánktól elvégzett, a véget adatott, hogy mindenkin segítsen, üdvösséget adjon testének, lelkének, ideig és örökkén. Merőben más prédikáció ez, mint a törvény és a parancsolat. Mert a törvény fenyeget és szorongat, az evangélium azonban nem fenyeget és nem szorongat, hanem a legnyájasabb ígéretekkel, nagy barátsággal és kedvesen édesget Krisztushoz. Az ige alapján először arról szeretnék néhány szót mondani, hogy az evangélium azt jelenti, hogy Isten kegyelmének nincs emberi feltétele. És ebben ezt akkor látjuk nagyon világosan, hogyha a keresztelő János és Jézus fellépését egymás mellé tesszük. Keresztelő azt mondja, térjetek meg, de az ő megtérés prédikációja az mindenképpen fenyegető. Majd, ha megváltoztatjátok az életeteket, akkor majd szeretni fog az Isten. Még az is, amikor azt mondja, hogy készítsétek az Úrnak az útját. Hol vagyunk mi attól, hogy a hegyeket el tudjuk tüntetni, és a halmokat be tudjuk tölteni az Isten felénk érkező útjáról. Jézus pedig azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Isten országának a megjelenése nála nem fenyegetés, hanem váratlan, hívogató és befogadó szeretet. Jézus jön, igaz, hogy hív is, de elsősorban megkeres és megtalál, és még örülni is tud akármelyikünknek. Ugye érezzük, mennyire miénk az a mondat, amit Luther fogalmaz a Kiskátéban, a második hitágazat magyarázatában. Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el az evangélium által. Az élő ige, a hirdetett ige, az élet kenyere által. És tegyük hozzá az első hitágazatnak, egy magyarázatának egy mondatát, hogy én erre mindenre sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Nincs tehát emberi feltétele a kegyelemnek. A gazdagok nem tudják megfizetni, a hatalmasok nem tudják elintézni, az erőszakosok nem tudják kiverekedni, az ügyeskedőknek sem kell keresni a kiskapu kulcsát a bezárt nagykapu mellett. Isten kegyelmének nincsen emberi feltétele. És akkor jön Jézus, és akkor azt mondja hangsúlyozottan, hogy az evangélium hirdettetik a szegényeknek. Egy furcsa szó összetétel jutott az eszembe. Jézus képviselte az evangélium előtti egyenlőséget. Talán ezért nem fognak engem megkövezni. Mert zárójelben hadd beszéljek néhány mondatot arról, hogy Jézus képviselte a törvény előtti egyenlőséget. Ott van az a csodálatos példázat az irgalmas samáriairól, amelyikben Jézus elmondja, hogy azt a szerencsétlen, félholtra vert, kifosztott embert, aki ott volt az árokparton, az út mentén, elkerüli a pap is, és elkerüli a levita is. És én valamikor hallottam olyan prédikációkat, hogy hát tulajdonképpen meg lehetett érteni, mert a pap az ment áldozatot bemutatni, és neki vigyáznia kellett a tisztaságára, ugye, vér nem tapadhatott, embervér, még ha az mások vére is, nem is ő okozta, akkor sem tapadhatott a kezéhez. Vagy esetleg sietnie kellett, hogy odaérjen a jeruzsálemi templomban akkorra, arra az időre, amikor ő következett a beosztás szerint. Törvény előtti egyenlőség őt is arra kötelezte volna, hogy aki tudna jót cselekedni és nem teszi, bűne azonnak. Ha az az ember meghal, akkor nem csak a rablók okozták a halálát, hanem az őt elkerülő pap is, meg a lévita is. Vagy gondoljunk arra, amikor Jézus a farizeusok és írástudók ellen beszél, hirdeti a törvényt azról, hogy azok hirdetik a törvényt, beszélnek róla, de nem teszik. És életükben megfér együtt a buzgó imádkozás, az aprólékosan megfizetett tized, kaporból, mentából is megadják a tizedet, és ugyanakkor készek arra, hogy kioltsák a proféták vérét. Törvény előtti egyenlőség, de az a fontosabb, hogy Jézus hirdeti az evangélium előtti egyenlőség. A szegényeknek is hirdettetik az evangélium. És teljesen mindegy, hogy valaki miért lett szegény. Oka volt-e saját maga szegénységének, vagy lecsúszásának, vagy sem? Csodálatos igék vannak erről az Ószövetségben. Példabeszédek 10:4. Aki lustan dolgozik, elszegényedik. Vagy egy másik példabeszédek ige. Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz. Persze olyan is akad bőven, akit pénzért adtak el, egy pár saruért a szegényt. Vagy megteszik, amiről Jézus mond, hogy az írástudók és farizeusok akik készek elmenni egy ember megtérésért a tenger túlsó partjára, ugyanakkor felemésztik az özvegyek házát. Pedig, mondja a példabeszédek, aki elnyomja a szegényt, gyalázza az alkotóját. Védi is a szegényeket az Ószövetség Istene. A szombatév, amit általában nem tartottak meg, a szombatév parancsa között ott van az is, hogy a héber rabszolgákat a 7. esztendőben el kell engedni. Úgyhogy nem fizetik meg saját árukat, a saját értéküket. És addig is az aratásban elhullott kalászokat, a szüreten elhullott szőlőszemeket nem szabad felszedni, hagyjátok ott a nyomorultaknak, olvassuk 3 Mózesben. Az Ószövetség Istene is védi őket. De Jézus nem csak pártolja őket, de a mondani valóját is nekik fogalmazza. Nekik. A materiálisan szegényeknek, a szociálisan kitaszítottaknak, a vallási és erkölcsi értelemben lecsúszottaknak. Ami Jézusunk, a szegények legnagyobb pártfogója. Ha vendégséget rendezel, mondja Lukás 14-ben, hívd meg a szegényeket, nyomorultakat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. És milyen nagyszerű dolog. Jézusnak ezekre az igére gondolva hányszor előfordul az egyháztörténelem során, ugye amikor az egyház a maga gazdagságában azt se tudta, mit csináljon a kincseivel. Ma is félelmetesen megdöbbentő. Láttam egyszer Németországban egy ilyen egyházi kincstárat, és nem volt szívem bemenni arra, hogy megnézzem a magyarországit Esztergomban. És nem csodálkozom azon, hogy nagyon sok szociális mozgalomban az élenjárók, a mezitlábas barátok, az egyszerű kolduló csuhások voltak, mert egyszerre hirdették az evangéliumot, és értették azt, amit itt Jézus mond. Evangéliumot kell hirdetni a szegényeknek. Az evangélium, tehát Jézus evangéliuma éppen a legutolsóknak villantja fel Jézus mentő, összegyűjtő, üdvözítő szeretetét, akik tisztában vannak azzal, hogy mindenestől rászorulnak Jézus szeretetére és kegyelmére. Most csak az a kérdés, hogy mi, akik ma este itt vagyunk, szegények vagyunk-e, vagy sem? Egyikünk sem érkezett ide mezitláb. És gyalogosan sem, mondjuk 50 vagy 100 kilométerről. Sőt, ha az ember akkor megérkezett és végignézte az autókat, biztosra vette, hogy nem igen akad itt. Kimondottan szegény ember. De hát mi is énekeljük a luteri énekben, semmi érdemünk nincs, csak kegyelmedből élünk. Valamilyen szempontból. Még ha nem is üres a zsebünk, meg a tenyerünk, meg nem is lukas a zsebünk, mégiscsak mindannyian szegények vagyunk. Mondja a népdal, hogy szegény vagyok, szegénynek születtem, de én inkább így mondanám, hogy szegény vagyok, és gazdagnak születtem. Mert már akkor része voltam valahol az Isten országának. Hát ha már Ádám és Éva is valahogy az egyházba született meg, ahogy az előbb hallottuk, mi is gazdagon születtünk. Adottságunk, örökségünk volt az, hogy az Isten népéhez tartozunk. És megkereszteltek bennünket egy-két hetes, netán egy-két hónapos, vagy akár egy-két napos korunkban. Mennyi talentumot kaptunk, mennyi adottsággal rendelkeztünk. És amikor kezdtünk eszmélni, akkor talán rájöttünk arra, hogy A miénk az Isten fiúságnak az öröme, a Jézus gazdagságának a szeretete, mennyi minden továbbadható kincsünk volt már. És aztán eljött egy olyan pillanat, amikor ott találtuk magunkat, Lukas zsebekkel, barátok nélkül, hogyan énekeltük egy régi konferenciás énekben, ott a messze földön árván hontalan. És de jó, hogy eszünkbe jutott ott az elhagyott atyai ház. Ha be tudtunk tévedni, mint egy vámszedő a templomba, esetleg hátul az utolsó sor mögött megállva, mellünket verve. Vagy azt tudtuk megfogalmazni, amit a 38 esztendeje beteg a Betesda partjánál Jézusnak. Szeretnék meggyógyulni, de nincs emberem. Emberem nincs, de van Krisztusom. És lelkileg szegény vagyok. Magamat tettem koldussá, kitaszítottá. És nekem is hirdettetik az evangélium. És mi lelkészek sem vagyunk gazdagabbak, mint akárki más. És olyanok vagyunk, mint Pál apostol, aki azt írta egy alkalommal, 2 Korintus 6-ban, ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Nincsen semmiük. Azt osztottuk egy életen keresztül, amit kaptunk. Azt hirdettük, amit megértettünk. Amit megint csak ő értetett meg velünk. Egy katolikus barátom levelében olvastam egy idézetet. Valamilyen katolikus papi regényből vette, de nem írta meg se a regény címét, írt valakit szerzőnek, de azt se ismerem, de meg fogom majd tőle kérdezni. Napokba jött ez a levél. Egy pap, akiről a regény szól, így imádkozott. Istenem, üres kezünkből mi mindent tudtunk adni másoknak. Mert az a miénk, amit már továbbadunk. Most délután is volt erről szó, hogy önmagam egyedül vagyok. Vagy a Krisztussal vagyok, vagy a fele baráttal. És amit tőle kapok, azt adom tovább. És hadd mondjam el egy zenei emlékemet, élményemet, ami még ide tartozik. Sokan ismerik Verdinek a Requiemjét. A második tétel a Dies Irae, Dies Illa. Félelmetesen tombol a zenekar. 60-80-100 tagú énekkar fortissimóban, ama nap a hadag napja. Ütik a dobokat, és az összes fúvós, a részfúvós is fortissimóban játszik. Aki még nem tudja, hogy hogyan kell félni az utolsó ítélettől, az hallgassa meg Verdinek a Requiemjét. És akkor a Dies Irae-nek van egy versszaka. A Quid sum miser. Én szegény ott szót hód, hogy ejtek, énekeljük a 495-ös ének 5. versében. Kárhozattól ott kiment meg, ahol mindenek reszketnek. Sik Sándor így fordítja, én szegény ott mit beszéljek, pártfogóul kit reméljek, hol a szent is alig él meg. És én meg vagyok róla győződve, hogy az olasz Verdi ezt nagyon is értette, mert ebben a tételben, a tétel vége felé teljesen elhangzik, elhalkul a zenekar, nem szól az énekkar. A hármas szólista először tercetben énekel, a szoprán, a mezzoszoprán és a tenor, aztán pedig egymás szájából veszik ki az ének dallamát, és hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik énekel. Én szegény út mit beszéljek, pártfogómul kit reméljek. Ezt az imádságot a szegénységünk, puszta üres tenyerünk, égre-földre szóló kinyilvánítását nem támogatja az óriási zenekar, talán még a karmesterseint, az énekkar is hallgat. Egyik és másik és harmadik siránkozik. Pártfogómul kit reméljek. Szegény vagyok, szegények vagyunk mind, és egyetlen pártfogónk van, ami Urunk Jézus. Itt a földi életben, és ott, az örökké valóság küszöbén, az utolsó ítéletben, amiután kezdődik a megváltottak üdvössége, együttlét örökkön örökké ővele. Imádkozzunk! Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizd meg mai éle kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg mindnyájunkat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.